figyelmet. Ezzel már a véget ért az egészségklub. A technikai berendezéseket Burger Lajos, a telefonokat Ricsovics Kinga kezelte. Egészségklub legközelebb egy hét múlva lesz. Addig búcsúzom. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Klubrádió egészségmagazinját, az Egészségklubot hallották. Humántőke. Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután egy órakor az önök munkatársa, Kutasi Judit.
A műsor támogatója a TESK Tanácsadó Kft. A műszaki szakterületek HR specialistája.
Közlekedési hírek.
Az bizony előfordulhat, hogy én korai örömmel számoltam be arról, hogy milyen jók a közlekedés feltételei a fővárosban. Mostanra két baleset is nehezíti az előrejutást. Tompi írta nekünk a 0630303953-as SMS számra, hogy a Pesti rakparton, a Fővám térnél történt baleset az észak felé tartó oldalon, és káoszra számítsanak. Ugyanúgy, ahogy kaotikus a helyzet a Keretesi úton kifelé a parkszálló előtt a Festetis utcánál is, itt tömeges a karambol, több autó ment egymásba hátulról, szerencse, hogy csak egy sávban akadályozzák a forgalmat. A fővárosban továbbá a Teréz és Szent István körúton is lelassult a tempó mostanra, és a folytatásban a Margit híd Margit körút útvonalon is nehézségekre számíthatnak a Moszkva tér felé a Csalogány utcából, illetve a Margit körút Pestre vezető sávjaiba a Vérmező útról érkezők okoznak torlódást. Az Erzsébet hídon és a Lágymányosi hídon jó a tempó, és a Könyves Kálmán körút is jól járható még mindig. A hármas főúton Gyöngyös közelében, illetve Mezőkövesd átkelési szakaszán néhány napon át kátyúznak, a 81-es és 97-es kilométer között, valamint a 136-os és 138-as kilométer között. Rövid szakaszokban az egyik sávot lezárják, és jelzőrök irányítják majd a forgalmat.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, már 4 halálos áldozata van a Pilismonori erdőnél történt vonatbalesetnek, de elképzelhető, hogy ez a szám még tovább nőhet. Az egri kórházban 90-en sztrájkolnak az 566 dolgozó közül a határozatlan időre meghirdetett munkabeszüntetés idején. Erős a magyar pénzügyi rendszer, és ezt annak felelős vezetői állítják, hangoztatta a miniszterelnök a parlamentben. A Fidesz bírálta a kormány eddigi munkáját a világgazdaság és pénzügyi válság kapcsán. Napos, ennyi időre számíthatunk, délután 18 fokkal, a következő napok is kellemes őszi időt hoznak csapadék nélkül. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Már 4 halálos áldozata van a Pilismonori erdőnél történt vonatbalesetnek, miután egy ember kórházba szállítás után hunyt el, tudta meg a távirati iroda a Merényi Gusztáv kórház baleseti osztályának vezetőjétől. A helyszínen egy férfi és két nő vesztette életét, de azt sem zárható ki, hogy a roncsokból is további holttestek kerülnek elő. A sérültek száma 26, többen életveszélyes állapotban vannak. Mint arról híreinkben beszámoltunk, délelőtt egy Debrecenből a főváros felé tartó Intercitynek ütközött hátulról egy személyvonat. A Pest megyei közgyűlés elnöke Szűcs Lajos a helyszínen elmondta, hogy már megtalálták a vonatok adatrögzítőjét és elemzik a történteket.
Ezt pontosan nem lehet tudni, hogy a követő vonat, amelyik belerohant ebbe az Intercitybe, az figyelmen kívül hagyta, vagy rossz jelzést kapott. Mind a két vonat szervezőjének megtalálták azt az adatrögzítőjét, amelyik rögzíti az összes olyan adatot, amit a biztosító berendezésekkel kapcsolatban kell tenni. Az előbb találták meg a belerohanó vonat ilyen berendezését, és azt feltételezik, hogy abból az adatokból meg tudják mondani, hogy pontosan mi történt. Jelen pillanatban 3 kórházban ápolják a sebesülteket, Cegléden a könnyebbeket, Budapesten a Merényiben a súlyosokat és a Honvéd kórházban pedig az életveszélyeseket.
A baleset idején a hátsó vonatban utazott Tóth Gergely a Klubrádiónak azt mondta, úgy hallotta a helyszínen, hogy az előttük lévő vonat valójában állt, és nekik is meg kellett volna állniuk.
a személyi vonaton voltam. Hátulról a harmadik vagonban ültem.
Láttál valamit, vagy mit tapasztaltál?
Olvastam, nem figyeltem oda. Körülbelül a vonatján szerintem egy 50 km/órával mehetett. És egyszer csak volt egy hatalmas nagy csattanás, nagyon hangos ütközés. Majdnem mindenki feltrengett utána földön.
Te megsérültél, vagy a körülötted levő?
Én megfejeltem az előttem lévő ülésnek a támláját, de azon kívül nem történt semmi. Tehát ott hátul nem igazán. Amikor előre mentünk, akkor ott már sokkal inkább, meg inkább a látványos bíló volt.
És hallottál valamit azoktól, akik ott veled együtt utaztak?
Annyit hallottam, hogy előttünk lévő vonat az át egy helyben, és hogy eltudod a mi vonatunkat meg kell állítani központból.
Ketten meghaltak egy budapesti építkezésen az Akadémia utcában, leszakadt velük egy lift. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményét, közölte a BRFK sajtóügyeletese. Az EGRI kórházban 90-en sztrájkolnak az 566 dolgozó közül, a jelenléti évek összesítése szerint jelentették be az érdekképviseletek. A határozatlan időre meghirdetett munkabeszüntetésben eddig majdnem kizárólag orvosok vettek részt, közölte Pócs Alfréd, a Medcarita szakszervezet intézményi vezetője. A szakszervezetek azt követelik, hogy a Heves megyei közgyűlés bontsa fel a Hospinvesttel kötött működtetési szerződést. Erős a magyar pénzügyi rendszer, ezt annak felelős vezetői állítják, hangoztatta a miniszterelnök a parlamentben. Gyurcsány Ferenc előtt a fideszes Varga Mihály arról beszélt, hogy a kisebbségi kormány szerinte nem készítette fel és nem is készíti fel az országot arra, hogy reagálni tudjon a pénzügyi világgazdasági válságra. Az ellenzéki képviselő szerint fegyelmezett költségvetésre, adócsökkentésre, valamint a pénzügyi rendszer szigorítására van szükség. Stabilnak tartja Magyarország helyzetét a Nemzeti Fejlesztés és Gazdasági Miniszter. Az ország ezért biztonsággal tekinthet a nehezebb nemzetközi gazdasági viszonyok elé, jelentette ki Bajnai Gordon napirend előtt a parlamentben. A táncavezető szerint nem kell tartani a válság elsődleges hatásaitól, azzal azonban számolni kell, hogy a következő hónapokban vagy években jóval nehezebb lesz a gazdasági környezet. Mint hozzátette, ezért hozott a kormány olyan intézkedéseket a múlt szerdán, amelyek védőpajzsot vonnak a kis- és középvállalkozások fölé. Ismét csökken az üzemanyagok ára. A gázolaj ára literenként 2 forinttal, a 95-ös benziné pedig 5 forinttal kerül majd kevesebbe szerdától. A mostani csökkentéssel a benzin átlagos ára 293 forint körülire, míg a gázolajé 306 forintra esik. A kutaknál ugyanakkor továbbra is 10-20 forintos árkülönbség lehet. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Estig napos száraz időre számíthatunk. Akár 18 fokkal, lényegében csapadék nélkül és esőre nem kell számítanunk jelentős mennyiségben ezen a héten. A nappali felmelegedés folytatódik, sőt, fokozódik is, hiszen szerdától napközben akár 20 fok is lehet már.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink egy új igazságos és becsületes rendszerért demonstrálnak holnap, október 7-én a világ szakszervezetei. A magyar munkavállalók érdekében a hazai szakszervezetek is fellépnek, a holnapi megmozdulásról beszélgetünk majd vendégeinkkel. Előtte azonban témánk az egyetemek, a hallgatók és az oktatók helyzete, vagyis hogy jó úton jár-e a magyar felsőoktatás. Végül pedig az EGRI Markot Ferenc Kórház ma kezdődő határozatlan idejűnek hirdetett sztrájkjáról kérdezzük a helyi szakszervezet vezetőjét. Telefonszámaink pedig 061 24 07 95 3-as, illetve 06 30 30 30 95 3-as. Itt hozzászólhatnak témáinkhoz, vagy vendégeinket is kérdezhetik. Már is kezdünk.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Első témánk tehát, hogy jó úton jár-e a magyar felsőoktatás, és azt javaslom, hogy kezdjük mindjárt a felvételivel. A telefonnál Kispap László, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Szép Csóka Lam, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
És még többen is vannak a vonalban, szintén telefonon tart velünk Bauer Béla ifjúságkutató, önt is köszöntöm.
Kedves Csóka Lam, és üdvözlöm én is a hallgatókat, jó napot mindenki.
És végül, de nem utolsó sorban, Miskolci Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, jó napot kívánok önnek is.
Jó napot kívánok.
Akkor, hogyha mindenki itt van a vonalban, akkor először Bauer Bélát kérdezem. Idén szinte mindenkinek sikerült bejutnia valamilyen felsőoktatási intézménybe, ami sokak szerint az új felvételi pontrendszernek köszönhető, de hogy jó-e ez, ez igazából a kérdés, hogy kell-e félteni az oktatás minőségét ettől, ahogy azt sokan teszik?
Én azt gondolom, hogy egy oktatási formában a lakosságnak több mint fele részt vesz, akkor tisztelni kell, hogy az már nem felsőoktatás, hanem egy tömegoktatás, tehát közoktatás. Igazából azon kell elgondolkodni, hogy a bachelor szintre bekerült fiatalok tömeg, vagy a közoktatás részei, vagy a eddig megszokott módon használt felsőoktatás tagjai. Ez eldöntendő kérdés több szempontból is. Egyrészt a társadalmi megítélés, másrészt pedig a társadalmi finanszírozás szempontjából. És ezek után lehet választani arra a kérdés, hogy megpróbálni választani arra a kérdésre, hogy jó vagy nem jó ez a magyar társadalom számára.
Kispap László, mit gondol erről?
Én úgy ítélem meg, hogy ez a bekerülés, az idei bekerülés több tényező együttes hatására alakult ki. Ugye a jelentkezéseknél, mikor erre az idei tanévre jelentkezések lefutottak, akkor még napirenden volt a tandíj kérdése. Ez biztos, hogy sok jelentkezőben problémát jelentett. A másik, ez az új felvételi pontszám. Az új felvételi pontszám nagyobb mozgás lehetőséget ad, kétségtelen tény, mint a korábbi, tehát a szórás nagyobb vonatkozásban volt. A harmadik, amit én látok, az, hogy talán az a csökkenő gyereklétszám, amely most már elérte a felsőoktatási jelentkezéseket is, beszámított ebbe a kérdésbe. Ezek azok a tényezők szerintem, amelyek összejátszottak ebben a beiskolázási időben.
De hogyha Bauer úrnak a felvetésére visszatérünk, akkor lehet-e még felsőoktatásnak nevezni a bachelor képzést?
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi bolonyai folyamat kapcsán a bachelor képzés, tehát az alapképzés, az felsőoktatási képzés, ezt nem lehet megkérdőjelezni.
Miskolci Norbert? Egyetért Kispap Lászlóval?
Nagyon sok minden elhangzott, talán a legfontosabb is így kell nézni a számokat, hogy azért talán azért nem közoktatás még a BST szinten bachelor képzés, hiszen nem vettek fel idén több hallgatót, mint tavaly, vagy tavaly előtt első évfolyamra, vagy sok évvel ezelőtt már visszamegyünk. Összességében annyi történt, hogy kicsit kevesebb jelentkező volt, és valóban mindenkit felvettek. Eddig pontosan most fogalmazok, eddig sokszor fordult elő az, hogy valaki jelentkezett a felsőoktatásba, megjelölt három szakot, ám azok egyikére sem vették fel. Ha a számok mögé nézünk, akkor ott van nagy változás, hogy éppen hogy csak bevezették az állami finanszírozott helyeket, sokkal kevesebb költségtérítéses, töredéke levelező és esti képzéses van, mint egy-két évvel ezelőtt volt. Ez azt jelenti, hogy aki az előző években bekerült mondjuk államisra, de másik társa már nem került be, csak költségesre, most mindketten bekerültek állami képzésre, és ez az, ami talán egy picit a minőség romására mehet, hiszen akit eddig nem vettek fel, csak költségesen tudta a ponthatárok miatt, vagy levelezőn folytatni a képzését, azok most mind ott vannak az állami nappali képzésen.
Hogyha a pont számokat, ponthatárokat nézzük, ha már említették, akkor néhány helyre csak a legmagasabb pontszámmal, a 480 pontos ponthatárra lehetett bejutni, még más intézményekben ennek akár a negyede is elég volt. Kellene finomítani Kispap László szerint a rendszeren?
Igen, én úgy gondolom, hogy kell finomítani 2009-re mindenképpen ezt a 160 pontos alsó határt emelni kell. Azért ez azt jelenti, hogy elégséges közepes jegyekkel már 160 pontot el lehetett érni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt 200 pontra föl kell emelni, és akkor ha azt vesszük, hogy 400 pont az az elérhető pont, ugye a 80 pont ez már különböző pluszpontot jelent, tehát tanulmányi eredmények alapján 400 pontot lehet maximálisan elérni, akkor ennek az 50%-a ez a 200 pont, ami azért egy bizonyos bekerülési küszöböt jelentene, tehát mindenképpen egy ilyen finom hangolást az érdekképviselet javasolni fog.
A HÖOK elnöke egyetért ezzel, vagy ő is támogatja ezt a javaslatot?
Jó, valamúlva lesz egy ülésünk, ahol éppen erről szavazunk. Azonban a HÖOK kicsit tovább menne ebben a kérdésben. Szeretnénk, hogyha az intézmények adatai alapján megvizsgálnánk, és talán Bauer úr is elegyetért ebben velem, hogy akik bekerülnek, van-e egyetlen valamilyen korreláció abban, hogy hány ponttal kerül be valaki, és milyen jeggyel végzi el az intézményt, hiszen ezt érdemesen nem érni, hogy valóban igaz-e, hogy a jobban érettségű hallgatók mind jobban tanulnak. Másik kérdés pedig az, hogy a felvételi rendszer mondja, hátrányos helyzetben lehet plusz pontot kapni. Azok a hallgatók, akik így kerülnek a felsőoktatásba, azok tudják érvényesíteni ezt az előnyüket, azt pedig lehet, hogy mindannyian kiesnek és hiába jutatjuk be őket a felsőoktatásba. Azt gondolom, ez a két kérdés mindenféleképpen napirendi pontok lesz, és jövő héten kedden ki fog derülni, hogy is hogy emeljük a ponthatárokat.
Bauer Béla, hogyha a minőségről kérdezem, hogyha a minőségről beszélünk, akkor ezek az előbb említett javaslatok megoldhatják rövid időn belül a problémát?
Én azt gondolom, hogy ezeket folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan igazítani kell azokhoz az elvárásokhoz, amelyek a társadalomban igény megjelennek. Tehát ezek a szempontok, amelyeket az urak említettek, abszolút mértékben afelé mutatnak, hogy finomítani kell a rendszeren.
De elég mondjuk, hogyha 160 pontról 200-ra felemelik az alsó ponthatárt? Ez elégséges?
Nem tudom. Ezt én azt gondolom, hogy nem lehet előre megmondani. Az biztos, hogy javít a helyzeten, jobban fog szűrni. Az igazi probléma abból is adódik, hogy ezek a központi bekerülési mutatók, ezek a képzési helyek igényeit, vagy a képzési helyek szempontjait nem nagyon veszik figyelembe. Tehát lehet, hogy a egyetemek teljes kihagyása a felvételi folyamatból az nem volt egy jó döntés, és lehet, hogy ezen is kell majd igazítani. Ezen azt gondolom, hogy sokan vitatkoznak, de ez is egy szempont.
Arra kérném az urakat, hogy ne tegyék le a telefont, ugyanis folytatjuk a beszélgetést, előtte azonban kollégám el fogja mondani a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
Kerüljék a pesti alsórakpartot északi irányba, a Közraktár utcától, mert ott baleset történt, és információink szerint kaotikusak az állapotok. Az Erzsébet hídon Pest felé nehezebb átjutni. A Kossuth-Lajos utcában is lassú a tempó, és az Asztóriát akadozva érik el a Károly körútról is. Tovább az Asztóriáról a Múzeum körúton ütköznek nehézségekbe. Javult a helyzet, így jobb a tempó a Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon, de csak a Megvárt ligetig jutnak el viszonylag gyorsan, ott már megtorpan a forgalom. A 3-as főúton Gyöngyös közelében, valamint Mezőkövesd átkelési szakaszán néhány napon át kátyúznak, a 81-es és 97-es kilométer között, valamint a 136-os, 138-as kilométer között rövid szakaszokban az egyik sávot lezárják, jelzőrök irányítanak arrafelé.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Tiszta. Reklám.
A Patika egészségpénztár novemberben akcióval ünnepel. Mi segítünk gondoskodni szeretteiről. Csak novemberben a családtag számára váltott társkártya ingyenes. Új Patika kártya most 1000 forintért. Tizedére csökkentett kezelési költség. Ne hagyja ki a szektor legjobb ajánlatát. Váltson ön is Patika kártyát. www.patikapénztár.hu.
Vágó István vagyok. Ezúttal egy könyv szereplője. Arcnovellák, közelképek. 80 sorstársammal egy kötetben, köztük 27 Kossuth, illetve Széchenyi díjas egyenlőre. 15 nő, 66 férfi. Ez véglegesnek tűnik, bár távolról sem ideális. Rendezők, olimpiai bajnokok, tudósok, színészek, zenészek, humoristák, írók, baleréna, köztársasági elnök. Jó társaság, remekül érzem magam benne.
Arató András új portrékönyve, az Arcnovellák, megvásárolható a könyvesboltokban.
Régi fűtőrendszerét cserélte újra a pápai Acsádi Ignác szakképzőiskola és kollégium, az Európai Uniós támogatással megvalósult program jelentős energiamegtakarítást hozott az intézménynek. Csajka Györgyné, a Veszprém megyei önkormányzat beruházási közbeszerzési és vagyonkezelő irodájának vezetője beszélt arról, hogy pontosan milyen megújulást jelentett ez a program.
Az Acsádi Ignác szakképzőiskola Pápán fűtés korszerűsítésére vonatkozott, ami a régi ingatlan egyik sarkában elhelyezett óriási gázkazánháznak a kiváltását jelentette. Nagyon terjengős maga az intézetnek az elhelyezése, és ezért nem célszerű magát az energiát, a hőenergiát távvezetéken szállítani, ezért több kisebb fűtési egységet alakítottunk ki.
Milyen tapasztalatokat szereztek a korábbihoz képest?
Hát ha ez a kérdés az energia megtakarításra vonatkozik, akkor azt mondhatom, hogy a tapasztalatok azok jók, olyan energia megtakarítások jelentkeznek, ami 30-40, majdnem eléri az 50%-ot. Az előző 3 év átlagához képest természetesen ez a mostani egyedi időjárásnak is köszönhető. A pályázat az 5 évig írja elő számunkra a figyelést, és akkor lesz véglegesen lezárva. Addigra produkálnunk kell átlagban a 31%-os megtakarítást.
Anyagilag ez milyen mértékű kiadás vagy beruházás volt?
A beruházást a tervezéskor 240 millióra becsültük. A 240 millióban nincsen benne a tervezési költség, tehát a műszaki tervezésnek a költsége. Az 10 millió forint körüli nagyságrend volt, de a kivitelezés végül is a 240 milliót nem érte el, hanem 218-al zártunk, tehát tulajdonképpen még megtakarítás is keletkezett.
Csajka Györgynével, a Veszprém megyei önkormányzat munkatársával beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést, a telefonnál továbbra is Kispap László, az FDS elnöke, Bauer Béla ifjúságkutató és Miskolci Norbert, a Hőok elnöke. Remélem, hogy az urak hallanak továbbra is minket.
Igen, itt vagyunk.
Kispap urat kérdezem először. Kőkemény verseny folyt a hallgatókért, a főiskolák szinte a létükért küzdöttek, akár különféle trükköket is bevetettek a hallgatók megnyeréséért. Ez azonban felveti a kérdést, hogy kell-e ennyi felsőoktatási intézmény Magyarországon, különösen főiskola, hogyha kevesebb, fele annyi hallgatója van, mint tavaly?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez ügyben mindenképpen tárgyalásokat kell folytatni, hogy 72 felsőoktatási intézményre szükség van-e ma Magyarországon. Ez egy régebbi keletű probléma, ugye elindult egy integrációs folyamat, és ennek eredményeképpen az intézmények száma nőtt. Szóval valami megoldást kell találnunk, nekünk az a véleményünk, hogy azok a kisebb létszámú felsőoktatási intézmények, amelyek nagyobb egyetem közelében vannak, kezdjék meg a lehetőségeket annak megbeszélésére, hogy integrálódjanak. Úgy érzem, sokkal hatékonyabban lehetne az oktatást végrehajtani, kutatási programokat teljesíteni, és biztos, hogy jelentős anyagiakat lehetne is megsporolnunk.
A Bauerről az egyik trükk az volt, hogy párhuzamosan végezhető az alapképzés és a felsőfokú szakképzés, amivel mindjárt két bizonyítvánnyal távozhat a hallgató, és persze két normatívát számolhat el az intézmény. Míg 2007 előtt a második szak csak költségtérítéses lehetett, tudjuk. Nem pazarlás ez? Halló? Közben úgy látszik, lehet, hogy Bauer Bélával megszakadt a kapcsolat, úgyhogy akkor viszont Miskolci Norbertet kérdezem, hiszen ők is érintettek a kérdésben.
Teljesen más alapvetően most a finanszírozás, ugye, ha veszük, akkor megvan, hogy hány fél évet finanszírozva, az állam azt mondja, hogy ezt a keretszerre is elvégezhetjük. Ebben a szempontból igazából nem nagyobb pazarlás az, mint hogy csak a hallgató alapvetően elvégezte volna először a felsőfokú szakképzést, másodjára pedig az alapképzést. Azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ez annyira bejött, tehát nem ez volt a fő marketingfogás, azt kell látni, hogy a hallgató alapvetően Budapestet emelik ki magát.
Volt egyébként fő marketingfogás akkor?
Volt, tehát volt, aki laptopot ígért, volt, aki könyvudalvát ígért, tehát voltak ilyen jellegű propagandák, azonban azt kell mondani, hogy egyik sem működött, az nyert, aki Budapesten és nagyon régóta székel, alapvetően nyertesei ezeknek a versenyeknek, hiszen nagyon híres intézményekről van szó, így a hallgatók egyértelműen első helyen őket jelölik meg, így nekik könnyű feltölteni a helyeiket, hiszen csak a vidéki nagy intézmények nagyon sokszor csak a második helyen futottak be a hallgatóknál. Ami probléma, hogy a hallgatónak nem nagyon van információ arról, hogy valójában milyen képzésre is megy, annyit tud, hogy nagyon régóta létezik az intézmény, nagyon híres emberek végeztek ott, és általában könnyű elhelyezkedni. Azonban, ha egy vidéki intézményt végezni a képzés egy Budapesten, könnyen lehet, hogy az ő diplomája is ugyanilyen egyszerűen elhelyezkedni, de sajnos Magyarországon ugye ketté van szakadva, elég Budapest központú az egyik rész, és itt könnyű és egyszerű munkát találni, így azt mondják, hogy minőségűbb a képzés is, de ez valójában nem biztos, hogy így van.
Szabad ehhez csatlakozni, szerkesztőnő, amit elmondott miskolci kollégám. Szóval a problémánk nekünk is ott van, hogy a vidéki nagyon jól működő felsőoktatási intézményeknek kapásból hátrányuk van. Éppen ezért mi további finomhangolási javaslattal szeretnénk miniszter úrhoz menni. 14. élesz felsőoktatási kerekasztal, és ott szeretném elmondani, hogy alapvető érdekünk az, hogy a vidéki régiók felsőoktatási, jól működő felsőoktatási intézményeit megerősítsük, hiszen ezekre az ottani vidéki intézményekbe végzett hallgatókra nagyon nagy szükség van a régió fejlesztésnél. Nem lehet mindenkit Budapesten foglalkoztatni, általában az a tapasztalat, hogy az itt végzett hallgatók nagyon nehezen mennek vissza abba a régióba, ahonnan följöttek. Tehát szeretnénk azt javasolni, hogy legyen plusz lehetőség annak, aki első helyen jelentkezik egy vidéki felsőoktatási intézmény szakára, hogy az élvezzen valami előnyt a 2009. évi felvételik során.
Arányban van egyébként az oktatók létszáma a hallgatói létszám változásával?
Igen, úgy ítéljük meg, hogy igen. Ma már európai összehasonlításban is az egy oktatóra jutó hallgatók vonatkozásában nagyon elől vagyunk. Annak idején a bokros csomag miatt ezért bocsátottak el több ezer hallgatót. Ma itt nem kell szégyenkeznünk, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy a terhelésünk határán vagyunk, ami az oktató-hallgatói viszonyt illeti.
Közben Bauer Bélát állítólag sikerült kollégáimnak elérnie. Nem tudom, hogy be tud-e kapcsolódni még itt a beszélgetésünkbe, hall-e minket?
Igen, már itt vagyok, csak megszakadtunk, elnézést kérek.
Igen, többen panaszkodtak, hogy a jelenlegi rendszer nem biztosít elegendő jövedelmet az oktatóknak. Ön szerint hogyan orvosolható ez a probléma, mennyire érzi ezt ön problémának?
Hát igazából az, hogy ez mennyire probléma, ez szociológiai oldalról akkor érzékelhető, meg értékelhető, hogyha megnézzük ennek az oktatói területnek a társadalmi státuszát, ami nem túl magas ma már. Ez köszönhető részben az oktatói fizetéseknek, ami azért arányait tekintve is, és hát értékét tekintve is jóval alacsonyabb, mint a nyugat-európai színvonal. Ugyanakkor csatlakozván az előzőekben szólókhoz, a Magyarországi Egyetemek színvonala nem annyival alacsonyabb, mint amennyire az oktatók fizetése. Sajnos ez abból is jár, hogy a magyar oktatói gárda többfelé el kell, hogy apózza magát kutatásokban, több munkahelyet kell felvállalni, és ez bizony azért néha a magyarországi oktatás színvonalára megy.
Uraim, folytatjuk a témát, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak ma.
Köszönjük szépen.
Viszonthallásra. Az elmúlt percekben Kispap Lászlót, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnökét, Bauer Béla ifjúságkutató szociológust és Miskolci Norbertet, a HÖOK elnökét hallották. Egy picit szusszanunk, és folytatjuk. We'll be right back. És akkor folytatjuk is a műsort. A tisztes munkáért és tisztességes bérekért jelszóval nagyszabású demonstrációt tart holnap Párizsban az Európai Szakszervezeti Szövetség. Ehhez a megmozduláshoz kapcsolódnak a világ szakszervezetei, köztük a magyarok is. A tisztes munka programját egyébként még a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el 1998-ban a munkavállalói oldal kezdeményezésére. A holnapi eseményről beszélgettünk. Most vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Neumann László, szociológus, munkaügyi kutató is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Pataki úr, ritka esemény, hogy a hat konfederáció közös ügyekért, közös ügyért együtt demonstráljon. Mindenki egyformán fontosnak tartotta, és kellő súllyal is részt vesz a holnapi demonstráción?
Hát mindenki fontosnak tartotta azt, hogy kellő súlynak mit jelölünk meg, azt nem tudom, de minden esetre mind a hat konfederáció képviselői ott lesznek.
Hol milyen megmozdulások lesznek?
Ez holnap lesz, október 7-én, 15 órakor találkozunk a